Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Holovasi András, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok,
Dénis. Én úgy nézem, hogy a szokásosnál is nagyobb konjunktúrája van a beszélgetés előtt, éppen az M1 Kossuth rádióban hallgattam önnel egy beszélgetést, reggel a Narancsban olvastam egy interjút, meg még rengeteg más helyen. Élvezi a tovább növekedett figyelmet?
Hát azért most hirtelen látványosan megnövekedett a média érdeklődése, nyilván a személyére, mert nyilván ez a díjnak köszönhető, és különösebben hát nem élvezem, olyan szempontból nem élvezem, hogy rengeteg időmet veszi el attól a munkától, amit most éppen lázasan be kéne fejeznem, és nem tudom emiatt befejezni. Van egy viszonylag szűk határidős ilyen zenedarab, amit meg kéne csinálnom, és gyakorlatilag az utolsó egy hétben a munkáját folyamatosan interjúkat adok.
De teljesen szorgalmasan csinálja így.
Igen, de azt mondta egy kedves barátom, akivel én média ügyekben szoktam konzultálni, hogy mit tanácsol. Ő is médiában dolgozik, és hallgatok a véleményére. Azt mondta, hogy András, ez a díj, ez a legnagyobb megtiszteltetés, minimum az, hogy aki érdeklődik a személyed, illetve az iránt, hogy miért kaptad ezt a díjat, szerinted, annak válaszoljál.
És nem unalmas, hogy mindenki ez iránt érdeklődik, jó lehet. Persze mindenki megpróbál valami eredetit kérdezni, talán azért, hogy elszórakoztassák, amiért elmegy a stúdiókba, és az idejét erre fordítja. Szóval nem mondja egy kicsit?
Van erre egy mondás, amit szoktam mindig mondani, amikor megkérdezik, hogy nem fárasztó ez az utazgatás, meg ez a rock'n'roll életforma. Azt hiszem, úgy szokták mondani, finoman mondom, hogy aki elmegy prostituáltnak, az ne csodálkozzon, hogyha néha-néha megtörténik vele az az ügy.
Világos, azon értem, mire gondol.
Tehát, hogy igazából minden munkának vannak szépségei, és vannak kevésbé szép részei. Valamikor fiatal koromban nagyon vártam egy interjút, azt gondoltam, hogy biztos nagyon kíváncsiak a személyiségemre, én pedig szeretném magam megmutatni, milyen rettetesen izgalmas személyiség vagyok. Ma nem is gondolom magamról azt, hogy nagyon izgalmas személyiség lennék, másrészt pedig nyilván megtanultam azt, hogy nagyon sokszor a média más logikában működik, mint ahogy én szeretném, hogy működjön, és hát természetesen a médiának azt a részét, amelyiket úgy hívnak általában, hogy bulvármédia, azt megpróbálom minél messzebbre elkerülni.
Akkor is, hogyha az a legnagyobb hatású? Egy kutyával egy kisgyerekkel a lehető legtöbbet ott lehet kaszálni.
Hát igen, sajnos az a helyzet, hogy annak idején, amikor megjelent egy lemezünk, akkor próbáltunk mondjuk hírt adni erről, és akkor fölhívott egy újságíró, aki tök jó indulaton állt hozzánk, és azt mondta, hogy hát figyelj, írnék én erről, csak hát be kell csomagolnom valamiben, ugye, mint a húst a panírba, hogy esetleg nem döglött meg a szomszéd kutyája, nem történt valami baleset, nem történt valami érdekes esemény körülöttetek. Már mondom, nem nagyon. Hát akkor találjatok ki valamit. És akkor általában ebbe maradtunk.
És általában azt szeretnénk tudni így a díjjal kapcsolatban, amit szívesen elmesélne? Vagy mindenki a rögeszméjét próbálja a válaszaiból kialakítani?
Hát ez attól, ez médiától függ, ez megint csak, tehát nyilván, illetve talán nem is feltétlenül médiától, nyilván attól is függ, hogy a kérdezőt mennyire érdekli egyáltalán ez a helyzet, attól is függ, hogy mennyire szimpatikus nekem, attól is függ, hogy akarja ezt tálalni. Tehát azért mondjuk nyilván vannak sokkal rámenősebb újságírók, sokkal tolakodóbb újságírók, kamerával, mi egyébben. Hát az ijesztő volt, amikor a parlamentben, ugye a díjátadás után egy interjúra kimentem a nagy terem melletti, a kupolaterem melletti terembe, és aztán utánam rohant egy csomó újságíró, és mint a nagyok, akiket láttam eddig a tévében, ugye egyszerre 8 vagy 10 mikrofon különböző feliratokkal oda nyomult elém, és akkor így megijedtem, hogy úristen, most bármit mondok, az ilyen sok helyre kerül, és hogy most akkor nagyon kell figyelni. Természetesen mondtam is valami hülyeséget.
De szándékosan, mert ezt remekül ki lehet használni. Végül is akkor, mint Friss Kossuth díjasnak, nekem sok felelőssége van.
Igen, de szerintem egyrészt van, másrészt hát én egyféle stratégiám van a médiával kapcsolatban, megpróbálom normálisan elmondani azt, ami hirtelen akkor eszembe jut, és megpróbálok így valamilyen módon kompaktú fogalmazni, ez vagy sikerül, vagy nem.
Ez az elmúlt néhány nap a dióta. Inkább jó, vagy inkább rossz érzéseket okozott, úgy összességében?
Hát azokat a rossz érzéseket, amiket okozhatnék magamnak azzal, hogyha mondjuk neten olvasnék különböző kommenteket, azokat megsporolom magamnak, úgyhogy azt kell mondjam, hogy inkább nagyon jó. Tehát olyan emberektől is kaptam gratulációkat, elismerő sorokat, e-maileket, akik álmomban nem gondoltam, akiket én nagyra tartok, és álmomban nem gondoltam volna, hogy például hallgatnak bennünket, hallgatják a zenekaraimat, vagy a bármilyen munkát, amit végeztem, csináltam.
Biztos abban, hogy ez nem csak a Kossuth Díjnak köszönhető. Hát miért nem mondták korábban a honlapot?
Hát nem ismerem őket.
Ja, ugye ezért mondom, hogy Kossuth Díjas most ismeri?
Hát nyilván. Tehát ők sem nekem címezték ezek a leveleket, hanem nagyon sokszor a zenekaraim címlistájára, illetve a honlapjára, levelezési oldalára küldték, és akkor onnan láttam, hogy írtak. Szóval, hogy nyilván azért ez a dolog, hogy viszonylag fiatalon egy olyan műfajban, amit amúgy sem kényeztettek el államkitüntetésekkel, megkaptam ezt a díjat, nyilván ez relatíve nagy port kavart, és hát megosztotta az embereket. És nyilván mindenkinek az jutott az eszébe, hogy ha ez kapott, akkor nem, az én kedvencem, a nem tudom én ki, az miért nem kapott. És hát, és nagyon érdekes, hogy a legtöbb reakció az szinte már egy lejátszott meccsként érkezik hozzám. Nagyon sokan azt írták csak, hogy megértem, megérdemelted.
De ugye ők már magukban eldöntötték, hogy ez volt a végeredmény. Azt mondta valahol, hogy maga szerint a generációja is kapta ezt a díjat. Ezt hogy érti pontosan? Mondott ott neveket, de ebből nekem nem áll össze a generáció.
Hát a generációm zenészei. Látom én, illetve ez a könnyű zene nagyon rossz szó a popzenére, a populáris zenére. A populáris zene az Magyarországon egy kicsit pejoratív fogam, szerintem egy teljesen használható kategória. Nem tudom, mi lenne a megfelelő, talán a szórakoztató zene, vagy nem tudom pontosan milyen műfajban vagyunk mi. Minden esetre azért nem jó a könnyű zene, mert nem könnyű a könnyű zene. Tehát nem csak könnyű, nem a valódi különbséget takarja a mai zene és a mondjuk a komoly zene között. A Vedres Csaba nevű barátomnak, aki kortárs zene szerző, illetve hát egy nagyszerű zongorista, neki van egy nagyon jó könnyű zene címmel, és abban egy ilyen 100 oldalon keresztül taglalja ezt a kérdést, összehasonlítja a könnyű zene fejlődését a komoly zene, illetve a kortárs zenével, és nagyon érdekes párhuzamok vannak benne. De mindegy, a lényeg az, hogy ez a fajta zene, ami elsősorban szórakoztató zene, illetve populáris zene, ennek a generációnak, amelyik most valószínűleg döntéseket hoz, akár politikai, akár, hát mindegy, szóval az állam képviselőiként megjelennek, és döntéseket hoznak, hogy kikapjon állami kitüntetéseket. Kossuth-díjakat valószínűleg egyszerűen ezek ugyanolyan zenei alapélményei, mint amilyen a zenei alapélmény volt az előző generációnak, mondjuk a nagy generáció zenei tevékenysége, amit szintén azért bár kicsit késve, sőt nagyon késve, de szintén díjakkal jutalmaztak. Ugye gondoljunk arra, hogy amikor talán az Illés volt az első zenekar, amelyik Kossuth díjat kapott, az is annak idén az elég komoly polémiákat kavart, hogy kaphat egy könnyű zene Kossuth díjat. Hát ez a legmagasabb állami kitüntetés. Tehát azért még mindig működik az a Magyarországon az a fajta hát ilyen beidegződés, hogy van a rendes művészet, a magas művészet, és van a napi használatra való mondjuk gics. Hát ugye egyébként tök érdekes, vagy nagyon érdekes, hogy a gics adót, amelyik a mai napig sújtotta egyébként, csak kulturális járuléknak hívták, mai napig sújtotta a könnyűzenei termékeket, 2%-a a bruttó árnak, 2% vagy nettó, nem tudom pontosan, ezt idén törölték el. Tehát ez is azért jelenthet valamit. De ez a kulturális járulék egyébként csak mondjuk a pornó termékeket sújtja, meg ilyesmit. Tehát ez nagyjából ebbe a kategóriába sorolódott a könnyű zene hivatalosan ezek szerint. Idén eltörölték, indig már nem sújtja ez a a könnyűzenei termékeket.
Van valami képe, elképzelése arról, hogy hogyan dől el egy ilyen díj? Tetszik a miniszterelnök lányának? Mert egy ilyen verziót hallottam, amit magának el is mesélt, de a Kossuth díj bizottság egyik tagja éppen most lépett ki, mert szerinte őket csak paravánnak használják. Szóval hogy dől el?
Fogalmam sincs, de azt gondolom, hogy pont nem nekem kell ezt kutatni, hogyha
persze, nem
ha megtudná, ez úgy, hogyha megtudnám, hogy csinálják a Párizsit, egyszer akartam a Parizert és a Párizsi szót mondani. Szóval, hogyha megtudnám, hogy csinálják a Parizert, akkor valószínűleg nem enném meg.
De nem is piszkálta a kíváncsiság, hogy mi is kinek jutott az eszébe.
De hát ezt szerintem előbb-utóbb valamilyen módon, informális módon csak eljut hozzánk, hogy ha nem is az igazi történet, de mondjuk ezt a kvázi dicsőséget bizonyára néhányan majd vindikálják maguknak, és akkor majd esetleg ilyen szőrénszálán több fülön keresztül majd meghallom, hogy ki mondta azt, hogy na akkor a Lovasinak adjunk Kossuth díjat, a Kis Tibinek meg mit a lovakkeresztet, stb. Nyilván megvan az a személy, aki ezért lobbizott. Fogalmam sincsen ki. Azt sem tudom, hogy működik a Kossuth díj, mint... De nem tudom, hogy működik az a bizottság, amelyik eldönti, hogy legyen Kossuth díj, de hát tudjuk, hogy a bizottságok arra valók, hogy a felelősséget elkenjék egy kicsit az emberek.
Gondolom sejti, hogy mostantól kezdve bármit mond, alig hanem a mondatok végén ott lesz, hogy mondta a Kossuth díjas Lovasi András. Ez óriási felelősséggel jár, én szerintem, de lehet, hogy ön szerint meg nem.
Hát nyilván eleve, amikor az ember a nyilvánosság előtt él, az valamilyen módon felelősséggel jár. Nyilván vannak olyan gesztusok, amit egy rockzenész megengedhet magának, és lehet, hogy vannak olyan gesztusok, amit egy Kossuth díjas rockzenész nem engedhet meg magának. Szerencsére, hogy öregszik az ember, azokat a gesztusokat lassan-lassan elhagyja, amiket nem engedhet meg magának, és lehet, hogy ezzel mondjuk így része lesz a mainstream popkultúrának. Nem tudom. Majd ez kiderül. Én nagyjából eddig is megpróbáltam elkerülni azokat a helyzeteket, amikor mondjuk méltatlanul ahhoz a képhez, amit én magamban gondolok, magamról előkerültem. Egy-két olyan alkalom van, amikor például ilyen hajnali 3-kor, 4-kor megtaláltak egy fesztivál után, és egy fényképezőgéppel készített velem egy rendkívül részeg nő egy interjút, amikor én sem voltam teljesen józan, tehát ezeket így utólag szégyellem, megmondom őszintén, így végighallgatom, bár nem mondok akkor a nagyon nagy hülyeséget, arról beszélek, hogy milyen bányába dolgozni. De csak onnan tudom, hogy az apósom mindig mesélte. De mondjuk azért nézni magamat úgy, hogy hát nem vagyok teljesen józan, és egy picit így állandóan elkalandozik a szemem az egyik irányba, az nem olyan kellemes. És megpróbálom, nyilván ezeket a szituációkat megpróbálom kerülni.
Innentől kezdve nem nagyon lehet ilyet játszani? Tehát nem lehet a koncert után lemenni és bedobni még 5 sört? Tehát nem hiszem, hogy ezt ki lehet bírni. Vagy tartózkodni kell a mobil kamerás lányoktól, vagy mi?
Sajnos tényleg ez egy sokkal kellemesebb szituáció volt, mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, amikor nem dokumentálta állandóan mindenki minden pillanatát, és nyilván néha én is belekerülök ezekbe a pillanatokba. Ez engem rendkívül módon zavar egyébként. Nem azért, mert annyira nem szeretek szerepelni, hiszen az ember, ha már erre a mesterségre adta fejét, akkor nyilván valamiért van benne egyfajta exhibicionizmus. De azt nem értem, hogy minek kell állandóan üldözni a pillanatokat, és mint egy ilyen, mint a lepkegyűjtők, ugye, akik a lepkéket felszurkodják, így állandóan a másodperceket felszurkodják ilyen fényképezőgéppel.
Fejével se értik? Hát szeretné valami közös élményt.
Nem, én nem vagyok sajnos gyűjtő, nem gyűjtöm a pillanatokat, nem gyűjtöm a tárgyakat, nagyon nem ragaszkodom semmihez annyira, ami élettelen. Egyedül talán a hangszerekhez.
Jó, az is valami. Azon töprengett már, hogy mire lehet használni azt a pozíciót, amikor valaki Kossuth díjas?
Hát amennyire látszik talán a nyilatkozataimból, én megpróbálom arra használni, amiért szerintem érdemes lobbizni, hogy az a műfaj, amiben dolgozok, amit szeretek, az egy picit nagyobb társadalmi elismertségnek örvendjen, illetve hát jobb legyen, illetve hogy hát próbálom sok fórumon azt hangsúlyozni, hogy ez a műfaj akkor lehetne igazán jó, hogyha például a mindenkori államnak, vagy a mindenkori kulturális vezetésnek lenne valamiféle látomása arról, hogy egyrészt mit kezd a populáris kultúrákkal, másrészt pedig milyen kitörési pontok vannak arra, hogy ez az ország meg tudja mutatni a jelen idejű kultúráját Európának vagy a világnak. Szerintem az egyik legfontosabb támadási felület ilyen szempontból, hogyha nézzük a többi európai országot, akik az utolsó 15-20 évben a populáris kultúra irányába tettek olyan lépéseket, hogy azzal hangsúlyozzák az angol száz hegemóniát, illetve az ellen a nemzeti kultúrájukat valamilyen módon tudják kommunikálni kifelé, akkor azt látjuk, hogy igenis ez egyik leghatásosabb fegyver. És hát, hogyha létezik ilyen, hogy kulturális koncepció, én nem nagyon láttam az utolsó mondjuk 8 évben, de lehet, hogy előtte se, de az utolsó 4-ben biztos, hogy nem láttam. Talán a punk idején, amikor egy évig a Bozóki volt a miniszter, akkor láttam, hogy valamiféle olyan kulturális koncepció van, ami nekünk ugye kedvezett, nyilván ezért is sikerült a punkot, mint egy ilyen intézkedés sorozatot elindítani, ami szerintem hát tulajdonképpen egy sikertörténetnek mondható, bár egyre csökken a támogatása, de azért még mindig évente több ezer kis koncert, néhány tucat első lemezes zenekar tud bemutatkozni általán, és több ezer, bocsánat, nem fejeztem be a mondat elejét, több ezer koncert jön abból létre, hogy hivatalosan kap egy szétosztandó keretet a punk. Ugye ez azt hiszem most 150 millió forint, ami talán egy magyar átlagos film költségvetésének a harmada, negyede.
Jó, de azt el tudja képzelni, hogy a mindenkori politika kultúrpolitikai víziójához igazodjanak az alkotók, és abba próbálják a saját életpályájukat beilleszteni?
Nyilván olyan megoldásokat kell kitalálni, amik nem ilyen direkten becsatornázott pénzekről szólnak, hanem a terepet kell olyan átrendezni, hogy érdemes legyen játszani rajta. Tehát, hogy pontos, azt gondolom, hogy szerintem azt kell érdemes támogatni, amit az emberek amúgy is szívesen csinálnak, amúgy is maguktól csinálnak. Nem nagyon tudok a kultúrának olyan ágát mondani, ahol szinte úgy kell lebeszélni valakit arról, hogy csinálja. Ha egy színésznek azt mondják, hogy innentől pedig nem kapsz fizetést, akkor nem valószínű, hogy színész lesz. Ha egy zenésznek azt mondják, hogy innentől nem kapsz fizetést, eszébe sem jut eleve, hogy fizetést kérne bármiért, bármikor, hanem örül az első gázsiának, hogyha mit tudom én, kap érte már pénzt, amikor a sokadik fellépése után. És azt gondolom, hogy azt, amit az emberek lelkesedésből, nagy energiával, szívvel csinálnak, azt valamilyen módon érdemes helyzetbe hozni. Nem azt mondom, hogy gitár támogatást kell nyújtani, hogy mindenki adjunk ingyen gitárokat, hanem valamilyen módon helyzetbe hozni.
Tehát. De a helyzet alatt mit ért? Helyet, hát, ahol lehet helyet, zenélni?
Igen.
Hát áramot, helyet, hogy legyen az erősítőben?
Pontos, tehát, hogy ugye azok, akik működtetnek klubokat, közösségi helyszíneket, stb. Azok valamilyen módon, tehát mi pontos azt adtuk, hogy ne annak idén a punk az például arról szólt, hogy ne a zenészeknek címezzék ezeket a pénzeket, hanem támogassuk azt, hogy a klubok koncerteket szerveznek akkor is olyan zenekaroknak is, akik nem feltétlenül tudnak nagy bevételeket produkálni, tehát nem feltétlenül éri meg a kluboknak ez. De lehet, hogy csak 50 vagy 80 vagy 100 ember van ott, viszont az 50 vagy 80 vagy 100 ember az jól érzi magát, illetve talán legközelebb azon a zenekaron, hogyha jó produkció állnak elő, legközelebb már több lesz. Nyilván akkor már nem kell támogatni, stb. Szóval ez egy ilyen, hát ezen kívül sok minden lett volna még ebbe a csomagba, hát ez sikerült átvinni, de én azt gondolom, hogy például ezért érdemes szólnom, hogy azért ez nem egy lezárt történet, és hát az, hogy valamiféle látomás legyen arról egy kormánynak, vagy egy mindenkori politikai elitnek, hogy milyen kulturális doktrinák mentén akar kommunikálni, akár befelé, akár kifelé, már az országon kívülre, hát az nagyon nagyon fontos lenne, hogy végre már legyen ilyen. Azt gondolom, hogy a magyar kultúra alapvetően, a magyar kultúra legnagyobb része alapvetően csak befelé kódolható.
Tehát a nyelv miatt, nem?
Nem feltétlenül. Szerintem mondok egy példát. Ha valaki, mondok egy szélsőséges példát, van egy viszonylag népszerű zenekar, a Kárpátia. Hogyha valaki nem tudja, hogy milyen politikai környezetben, milyen szellemi politikai környezetben kódolható ez, és miért ilyen nagyon sikeres ez a zenekar, akkor azt mondja, hogy hát mondjuk egy francia, vagy egy svájci, akkor azt mondja, hogy hát ez olyan, mint a 80-as évekbeli sörpunk. Szerintem nem túl érdekes. Tehát, hogy azt nem fogják érteni, hogy ez mitől működik itt.
Jó, hát mert jobb oldali konjunktúra van, ettől de működik nem, itt nagyjából.
De ez egy elméletileg, ez egy kulturális termék. Tehát, hogy nem itt befelé üzen csak valamit, kifelé nem működik. És ez nagyon sok, ez egy viszonylag szélsőséges példa, mert pont azért szélsőséges, mert nyilván egy politikai hullámon érkezett ez.
De bocsánat, miért kéne például a Kárpátiának kifelé is működnie? Hát azt ők majd maguk eldöntik.
Ez nem feltétlenül azt mondom, hogy ez feltétlenül kell, hogy szándék legyen, hanem én azt gondolom, hogy egy olyan kultúrával rendelkező országban szeretnék élni, amelyik ad nem csak a saját honpolgárainak, hanem kifelé is tud újdonságot, érdekességet, valamiféle sajátos üzenetet megfogalmazni. Nem feltétlenül üzenetet, de mondjuk valamiféle sajátos arculatot tud adni egy országnak. Nem múlt idejű üzenetei vannak csak, tehát nem a múlt, ami nagyon fontos, tehát a tradíciók és mondjuk azok a kulturális tradícióink, amikre büszkék lehetünk, de valamilyen módon ha valaki ide érkezik, akkor vagy akár ami innen elmegy, sokkal több olyan máshol is kódolható kulturális termék lenne szükség, mint amilyen mondjuk a krétakör volt, vagy hát ilyesmikre gondolok, ami egyszerre működött Magyarországon, és egyszerre működött kifelé, tehát kint is érvényes volt.
De nem fordítva volna érdemes elkezdeni, hát ahhoz egy olyan Magyarország kéne, amiben ilyen produktumok születnek meg, ezt a művészek, meg az együttesek maguktól nem fogják tudni leképezni magát az országot, ez fordítva megy.
Én azt gondolom, hogy a nagy része a művészeinknek az kép, az most is jól működik, vagy jól tükrözi, inkább nagyon sokszor a menedzsment, a tálalás és a kulturális becsatornázottság hiányzik. Tehát az a fajta lehetőség rendszer hiányzik, amikor valaki tehetséget érez magába, akkor ne azt érezze, hogy folyamatosan ellenszélből tevékenykedik, folyamatosan csukodnak be előtte az ajtók, hanem azt érezze, hogy ez az ország kíváncsi arra, hogy a fiatal emberek mit gondolnak erről az országról, kíváncsi arra, mit gondolnak mondjuk az életükről, és azt valami módon tudják kommunikálni, illetve lehetőséget adjanak. Tehát ez, szóval ez, ha a játszótéren nincsenek jó játékok, akkor a gyerekek sárral fogják egymást dobálni.
Igen, viszont, hogyha az idősebb gyerekeknek nem volt jó játéka, akkor azt fogják mondani, hogy miért legyen a fiatalabbaknak.
Igen, illetve hát az is van, hogy azért ne felejtsük el, hogy hogyha már ennél a játszótér hasonlatnál vagyunk, akkor, hogyha nincsenek a játszótéren játékok, akkor a kreativitás azért némelyekből előjön, és csinálnak játékokat, akár mindenből. Tehát, hogy nyilván ez a generáció, amik most éppen fölnő, ez pont azáltal, hogy a képzeletét sokkal direktebb módonkon élheti ki, vagy éli ki, és sokkal erőteljesebben a vizualitásra helyeződnek át az álmok, vagy az elképzelései, vagy az a lelki szellemi élet, ami azért fontos ahhoz, hogy valakiből kerek ember legyen. Ez sokkal kevésbé kreatív. Megszokta, hogy mindent elétolnak, mindent képekben, mindent bravúros módon kap, és azt érzi, hogy ezzel nem tud versenyezni. Ilyet ő úgysem tudna csinálni. Ugye ez olyan az a szituáció, hogy milyen gyönyörűeket rajzolnak a gyerekek mondjuk 5-6 éves korukig, aztán bekerülnek az iskolába, és ott elfelejtik valamire, eltűnik ez a kreativitás, meg akarnak felelni valamit, érzik, hogy van valami elvárásrendszer, és meg akarnak felelni a tanárnéni, vagy a nem tudom milyen képzelt, vagy valóban meglévő elvárásainak, és onnantól eltűnik a játékosság, eltűnik a képzelet, eltűnik egy csomó minden a rajzaikból.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Lovasi András az Aréna vendége.